Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keresjük ki és énekeljük 105. Zsoltárunk első versét. 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, Istenünket 479. számú dicséretünk végig éneklésével. 479. számú énekünket énekeljük tehát végig. A 479. számú dicséret első verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium 12. részéből, a 37-től a 43-ig tartó igeversekből. És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, mégsem hittek ő benne, hogy beteljesedjék az Ézsaiás próféta beszéde, amelyet mondott: Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hihetnek vala, mert ismét mondta Ézsaiás: megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta az ő dicsőségét, és beszélt ő felőle. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Amen. Isten az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és feleletképpen könyörögjünk, imádkozzunk közösen együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, köszönünk minden jó és tökéletes adományt, mindazt, amit kaptunk, ami tőled a világosság atyától szállt alá, hogy gazdagítsa, építse, erősítse, táplálja életünket és szeretteink életét is. Magasztalunk, Urunk, türelmedért, irgalmas szívedért, hiszen oly hosszan tudsz várni arra, hogy meghalljuk, befogadjuk és megéljük mindazt, amit te jelentesz ki szent igédben. Könyörülj rajtunk, kérünk, hogy ne csupán fülünkig érjen a szó, hanem lelkünket is eltalálja. Eléd hozzuk most gyülekezetünk minden csoportját. Kérünk a kiskörökben folyó munkáért, az otthangzó igéért, az odajárókért és vezetőikért is. Látogass meg bennünket ezekben a kisebb körökben is, kérünk, Urunk. Áld meg fiatalt, vént, középkorút, férfit és nőt egyaránt. Könyörgünk családjainkért. Cselekedj életükbe valóságosan. Könyörgünk a házas párokért és a most házasságra készülőkért is, hogy ne akarjanak nélküled egymással szövetségre lépni és élni. Kérünk a most tőlünk fizikailag távol lévőkért is, hogy vigyázd őket útjukon, és vezesd majd őket haza épségben. Ma különösen is köszönjük neked szeretett énekkarunkat s vezetőjét. Annyi jót készítettél a zenében elmondott igék és énekelt bizonyságtételeik által számunkra is. Köszönjük, Urunk, és arra kérünk, hogy áld meg életüket és szolgálataikat továbbra is. Könyörgünk az elesettekért, betegekért, tőled kérve erőt és gyógyulást. Eléd hozzuk a közénk érkezett gyászoló veszteseket is, kérve, Úr Jézus, hogy adj nekik vígaszt és reményt. Hívunk, Szentlélek Isten, hogy légy itt velünk, és cselekedj bennünk saját akaratod és bölcsességed szerint. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve keressük ki, és énekeljük így fennállva 165. számú énekünk első versét. 165. számú dicséretünk első versét énekeljük tehát, mely így kezdődik: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Az ige hirdetés alapigéjét a zsidókhoz írt levélből olvasom, a levél harmadik része 15. verséből eképpen. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amen. Kedves testvérek, akik követitek Biblia olvasó kalauzunk útmutatása szerint ezt a csodálatos könyvet, János evangéliumát, olvashattatok az Úr Jézus csoda tételeiről, amelyeket a zsidó nép vezetői és maga a nép előtt tett. Több ilyen történetről hallhattunk prédikációt, ige hirdetést e helyről, erről a szószékről is. A mai napra rendelt újszövetségi szakaszunk arról tudósít bennünket, hogy bár az Úr Jézus nagyon sok csodát és csodás jelet tett a nép és a nép vezetői előtt, azok mégsem hittek benne. Jel volt Kánában a víz borrá változtatása, a vakon született ember meggyógyítása, az ötezrek jól lakatásakor a kenyér megszaporítása, óriási jel volt Lázár feltámasztása. Jézus prófétai beszédei pedig jelezték, hogy valaki eljött, és ez a valaki nem akárki, hanem a várva várt messiást, maga az Isten fia. Az evangélista felolvasott ige szakaszunk első versébe keserűen jegyzi meg, hogy bár Jézus ennyi mindent, így sok jelet, csodát tett, nem hittek benne. Tulajdonképpen Izrael elutasította őt, és kivetette. János apostol látva ezt a lelki sötétséget egy Jézus előtt 700 évvel élt próféta keserű vallomását idézte fel, Ézsaiásból tört fel a fájó kérdés, Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Azt panaszolta el itt a próféta, hogy hiába mentek Isten emberei évszázadokon át Izraelhez, hiába mentek Isten beszédével, lelkével, az Úr karja erejének meghirdetésével, nem hallgattak rájuk. Uram, ki hitt nekünk? Kiáltotta panaszosan Isten szolgája. Sok próféta, pásztor, tanító élte át ugyanezt a történelem folyamán, akik valóban Isten nevében és felhatalmazásával mentek az emberek közé. Uram, ki hisz nekünk? És így tulajdonképpen ki hisz neked? Ki hitt nekünk? És mi lesz így a néppel? De sok lelkipásztor gyötrődött, és gyötrődik napjainkban is ezzel. Németországban készült egy tanulmány egyházi vezetők, felső vezetőkről, hogy hogyan is élik meg a maguk szolgálatát, a maguk papságát, és a válaszuk az volt, hogy számukra a legelkeserítőbb érzés, hogy úgy érzik, nincs szükség rájuk. A teljes közöny és elutasítottság, ezt érzik. Feleslegesnek érzik magukat. Uram, ki hitt nekünk? Uram, ki hallgatott ránk? Akik a te nevedben szóltunk. Ebből a szakaszból kiderült, hogy a zsidó vezetők és nép Jézusnak sem hittek, és akik hallgatva Jézus csodálatos beszédeit, látva máshoz nem fogható prófétai jeleit, mégis hittek volna benne, a zsidóktól és a farizeusoktól való félelem miatt inkább elfordultak tőle ők is. Inkább akartak embereknek tetszeni, mint Istennek, mert fontosabb volt számukra az emberek dicsérete, mint Istené, írja János apostol keserűen. Kedves testvérek, ennek a mélységes Jézustól való elfordulásnak, elutasításnak, az okát, Ézsaiást újra idézve, így állapítja meg János,
Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás azt is mondta, megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Kedves testvérek, ez az ige egy titokhoz vezet el bennünket. Úgy tűnik, hogy a hitetlenség végső okozója maga Isten. Aki megkeményítette az emberek szívét. Mit tudunk erre mi mondani? Végső soron, kedves testvérek, titok marad az, hogy ki jut hitre és ki nem. Hiszen tudjuk, hogy a hit maga is ajándék. Azonban ezt a titkot mégis körüljárhatjuk más igék megvizsgálásával. Megvilágíthatjuk más bibliai igehelyek segítségével, mert azt ne gondoljuk, hogyha egy szív kemény, hitetlen marad, és Isten fiát konokul mindvégig elutasítja, hogy abban ne lenne felelőssége magának, az embernek. De akkor hogy van ez? Hol olvasunk a Bibliában először arról, hogy Isten keményítette meg egy ember szívét, aztán pedig számon kérte és megbüntette. Bizonyára többőtöknek bevillan a kép, a történet arról, amikor Izrael népe már 400 éve Egyiptomban sínylődik. És Isten prófétát támaszt, az ő gyermekét, Mózest, és megbízza és elküldi, és majd kivezeti a népét Mózesen keresztül a több száz éve tartó fogságból. Ebben a történetben olvassuk először, hogy Isten volt, aki megkeményítette a fáraó szívét. 2 Mózes 7.3.4-ben én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó nem hallgat rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregemet, az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból súlyos ítéletekkel. És jól tudjuk, hogy megtörténik mindez Mózes és Áron 10 csapása, erről beszél. Tegyük fel a kérdést, hogy igazságos volt Isten Egyiptommal, Egyiptom népével szembe? Ha ő az, aki megkeményítette a fáraó szívét, hogy ellene álljon az ő akaratának, utána jogos és igazságos Isten részéről, hogy kegyetlen, kemény csapásokkal végigver Egyiptomon? Igazságos volt Isten Izraellel szemben Ézsaiás korában? Hiszen jól tudjuk, hogy nem soká azután, az ige után, amit idézett János, és olvastunk az imént, bekövetkezik a szörnyű pusztítás az országba, és Babilóniába hurcolják el az egész népet. Igazságos volt Isten? És Jézus korába, hiszen tudjuk, hogy ezután nem sokkal elutasítják a zsidók Jézust, keresztre feszítik, majd néhány évtizedre rá jön Titus, és földig rombolja Jeruzsálemet és a templomot. Mindhárom igénél azt olvassuk, hogy Isten, aki megkeményítette az emberek szívét. Mintha Isten lenne maga, aki a hitetlenséget táplálta a szívekbe, aztán lesújt. Nem ellentmondás ez. Jogos a haragja, a büntetése, az ítélete. Ha épp ő erősíti az emberekben lévő hitetlenséget. Kedves testvérek, aki figyelmesen elolvassa a 10 csapás történetét, azt fogja látni, hogy a fáraó már az első csapások előtt megkeményítette az ő szívét. Eldöntötte jó előre magába, hogy a népet történjék, bármi nem fogja elengedni. A 2 Mózes 7.13-ban ezt olvassuk. És megkeményedett a fáraó szíve. Aztán elkövetkezett rájuk az első csapás, a vizek vérré válása. A 2 Mózes 8.15-ben ezt olvassuk. És amint látta a fáraó, hogy a baja könnyebbül, megkeményíté az ő szívét. Tehát nem Isten, ő. Néhány versek később, a 4. csapás után ezt olvassuk. De a fáraó ezúttal is megkeményíté az ő szívét. Kedves testvérek, azt látjuk, hogy Isten gyermekei, szolgái, emberei, küldöttei, Mózes és Áron újra és újra mennek Isten beszédével, igéjével, üzenetével a fáraó elé. Először beszélnek, aztán jeleket mutatnak, csodás jeleket, de a fáraó megkeményíti a szívét, és konokul ellene áll mind az isteni szónak, mind az isteni jelnek. A hatodik csapás után olvassuk először, hogy a szíve megkeményedésének okozója az Isten volt. Akkor már valóban Isten keményítette meg a fáraó szívét. Mit jelent mindez? Azt, hogy sohasem előzmények nélkül történik. Az Isten általi szív megkeményítés, testvérek. Azaz, a fáraó igenis felelős volt azért, hogy végül valóban bekövetkezett a szíve megkeményítése és a szörnyű csapások. De előre hallotta Isten üzenetét, láthatta Isten csodás jeleit, de kész akarva ellene állt és kemény szívvel elutasította. Lehetőséget kapott engedni Istennek, de szánt szándékkal nem tette. És testvérek, ha megnézzük azt az igerészt, amit idéz János, és azt a történelmi helyzetet, kontextust, azt fogjuk látni, hogy ugyanez történt Ézsaiás kora után, Izraellel. Így mondja az ige, hogy konok, kemény nyakú nép vagytok, mint az igavonó, akit nem lehet betörni, hogy irányítsa a gazdája. Kemény nyakú nép vagytok, mondja nekik Isten. És Isten évszázadokon át küld bírákat, papokat, profétákat, szent embereket, akikkel meghirdetteti az ő akaratát. Lepereg róluk. És miután ez megtörténik, valóban Isten keményíti meg a szívüket, és jön majd következménykép a babiloni fogság. És ha tovább visszük ezt a gondolatot, látjuk, hogy Isten küldte az ő szent embereit, végül keresztelő Jánost, és legvégül az ő szerelmes fiát, hát ha majd ráhallgat az ő népe, de kivetik, megölik, és félredobják. Azaz, az Isten általi szív megkeményítés, testvérek, sosem előzmények nélkül történik. Kávé János erről találóan azt írta, a szív keménysége az ember bűne, a szív megkeményítése Isten ítélete. Még egyszer, tökéletesen találó igazság. A szív keménysége az ember bűne, a szív megkeményítése Isten ítélete. Testvérek, azt jelenti ez ránk nézve is, hogy az igehallgatás nagyon is felelősségteljes dolog. Nem mindegy, miként hallgatjuk az igehirdetést, hogy komolyan vesszük-e, amit hallunk. Mert tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg az embert. Testvérek, lelkileg mind vakon és süketen érkezünk be ebbe a világba, ha úgy tetszik, kemény, hitetlen szívvel, ez ádámi öröksége mindannyiunknak. De mi abban a kegyelemben részesültünk. A kegyelem tulajdonképpen azt jelenti, hogy Isten igéje szól hozzánk, most is. És ezekkel a kihirdetett Isten igékkel az ember szívébe két dolog történhet. Vagy életre vezeti, és megtéréshez, vagy megkeményítéshez, és megkeményedéshez. Ha a folyamatosan hallgatott ige hatására nem törik össze a szív, ha nem alázza meg önmagát Isten előtt az ember, akkor egy ezzel épp ellentétes folyamat fog elkezdődni az ember lelkében, ez pedig a megkeményedés, aminek a vége lehet, hogy végül Isten lesz, aki valóban megkeményíti az ember szívét egész az összetörettettségig. Mert testvérek, Isten igéje sohasem marad hatástalan. Ezért felelősségteljes igét hallgatni. Vagy életre visz, vagy a szív megkeményedéséig. De hatástalan az ige nem marad. Nem tér vissza hozzám dolga végezetlenül, mondja egy helyem. Ha az Isten jóságáról, Jézus kereszten elvégzett áldozatáról, a bűnbocsánatról szóló jó hír előbb-utóbb nem töri össze az ember szívét, akkor az a szív meg fog keményedni, testvérek. És elutasító lesz, és kemény lesz. És végül a be nem fogadott igék lesznek az ember ítélő bírájává az utolsó napon. Nem mindegy, hogy hallgatjuk az igét. Az Úr Jézus erről így beszél. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédemet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Kinek a szívét keményíti meg végül az Isten? Azokért, testvérek, akik nem akarnak megalázkodni az élő Isten igéje és az Úr Jézus Krisztus színe előtt. Hiába látnak jeleket, és hiába hallják újra és újra Isten igéjét. Figyeljétek csak meg, ez a fáraó büszke ember volt. Mehetett hozzá bárki, láthatott bármit. Hirdethették nekik Isten hatalmas üzenetét. Akkor is kemény maradt. Ez egy büszke ember volt. Ézsaiás korában a nép kemény nyakú, irányíthatatlan. Isten akaratának és szavának konokul ellene álló. Ugyanez a belső keménység, büszkeség. Nekem nem mondja meg senki. És János evangéliumában visszatérően látjuk, hogy az önigazult vezetők ugyanígy makacsul ellenállnak Jézusnak és az ő beszédének. A megkeményedett szívű, büszke, önigazult, gőgös ember mindig maga választotta azt, amivel végül Isten ítéletképp engedett beteljesedni rajta. Először ő maga, már az ember keményítette meg szívét, és végül Isten ezt valóban megpecsételte. János apostol nézi a Jézus eseményt, és keserűen megállapítja, hogy semmi nem változott a korábbi évszázadokhoz képest. Ez a nép nem lát, nem hall, nem hisz, nem tér meg, mert kemény és hitetlen a szíve. Elutasítja magát, Isten fiát is. Ezért gyógyíthatatlan beteg. Ezért gyógyíthatatlan beteg. Vajon a mi szívünket, kedves testvéreim, milyennek látja, láthatja az Úristen? Milyen elutasító, kemény, gőgös, büszke tud lenni? Tudom a magaméról. Milyen könnyen lesz sértett? Milyen könnyű minket megsérteni? A másik vétkét elengedni nem tudó, a másik bűnét megtartó, és ezzel önmagát is bűnben tartó. De könnyen tud ilyen lenni szívünk. Megbocsájtani képtelen, vagy éppen ítélkező. Kőkeményé, hitetlenné tud lenni, s hiába takarja szép mosoly az arcot, a szíveket néző, az Úristen pontosan látja, kiről az igazságot. Mi lakik a szívedben most, amikor az ígét hallgatod? Kedves testvérek, ha valamit megítélt bennünk Isten igéje ezen az órán, valamit, amit eddig elhesegettünk magunktól, valamit, amiről nem tudtunk, vagy nem akartunk tudomást venni, vagy nem akartunk szembenézni. Itt a lehetőség, hogy elővigyük, elé vigyük bűnbánattal. A bűnbánat mindig összetörettetéssel is jár, és fájdalommal. Azonban az ige azt mondja, hogy a kemény szívűtől van távol az Isten, az összetörettettől nem. Ahogyan a Zsoltárok könyvében olvassuk, a megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelkűt meggyógyítja. Ha éppen megkeményedőben lenne, az az Istentől távolodó pályára állott volna a szíved. Ha kezd érzéketlenné lenni Istenre, az ő szavára, és a másik emberre, mert ez mindig összefügg. Vigyük hamar ő elé a mi keményedő szívünket, és kérjük bocsánatát. Ha pedig azt érzed, hogy rólad van szó, hogy szólongat a lélek, de mégis távolinak érzed most, hogy cselekedj valamit, akkor egyrészt tudhatod azt, hogy kemény már a szíved, és távol van Istentől, és ő kopogtat ennek a szívnek az ajtaján. Azonban, ha így volna, akkor arra kérlek, hogy bátran kezdj el imádkozni, hogy a kő szíved helyett hadd lehessen először vagy újra hús szíved, érző szíved, Istent és a másikat szeretni tudó szíved. Kérhetsz ilyen szívet, lelket is. Kérve, hogy könyörüljön meg rajtad, és lágyítsa meg szívedet, nehogy rosszabbul legyen dolgod és sorsod, hogy végül ő keményítse meg azt. Befejezem azzal az igévet, azzal az igével, amit alapigeként olvastam, annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amen. Pontosan meg tudjuk mi fogalmazni, szerető mennyei, édesatyánk, életünk szívkeményítő tényezőit. Ó, de sok van belőle. Ó, de könnyen tudunk kifelé mutogatni magunkból, megtalálva másokba a bűnt, a hibát, az erénytelenséget, a kegyetlenséget, a szeretetlenséget. Köszönjük, hogy te meg befelé mutatsz a szívünkre, a lelkünkre. És rávilágítasz, hogy oly könnyen tud megkeményedetté lenni. Sőt, ez a szívünk normál alapállapota, hogy tőled elidegenedett, hogy neked nem hisz, hogy téged elutasít. Köszönjük, hogy a kegyelem arról beszél, hogy te megkeresed az embert, szólongatod, hogy mutatsz jeleket, hiszen hányszor láthattuk mi is az Úr asztalán a kenyeret s a bort, jelezve a te fiadat, Krisztust, és hányszor hallhattunk élő igét és igehirdetéseket, mert nem akarod, hogy egy is elvesszen mi közöttünk, közülünk. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen kegyelmes, jó, utánunk járó, minket szerető Úr vagy. Segíts, hogy senki, aki most hallotta, ne legyen, akinek a szíve végül kemény marad, amit te ítéletképpen végül egészen megkeményítesz. Azért, Urunk, hogy el ne vesszünk, hiszen nem ez a te akaratod velünk, hanem az, hogy Krisztus kegyelme és Golgotai áldozata és feltámadása árán éljünk, és örök életünk lehessen te nálad. Szállj meg bennünket ebben, Urunk. És ha kemény volna a szívünk, te tedd azt újra hús szívvé, lelked erejével, csodálatos, szerető igéddel, Krisztusunk hatalma által. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink kedden este 7:30 férfi biblia óránk lesz. Szerdán 7:30 a kórus próbál, csütörtökön 10:00 biblia órát, délután 5:00 hittanórákat tartunk. Pénteken 5:00 a juvenis, 6:00 a mini ifi, 7:30 a nagy ifi biblia órái lesznek. Szombaton 10:00 a konfirmáció előkészítő csoport tagjait várjuk. Vasárnap 10:00 istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, gyermek megőrzést is vállalunk. Kórusunk tagjai a májusi hollandiai útra és nagyheti szolgálatokra készülve elutaztak kórustáborba, Kisújszállásra, gondoljunk rájuk szeretettel. Gyászoló család érkezett közénk, az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Rozsnyai Béla 87 esztendőt élt testvérünket. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett, gyászoló, hátamaradott testvéreinknek. Az Úr Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Végül hirdetem a testvéreknek, hogy rögtön a himnusz éneklése után álljunk meg egy percre a kopjafánál, megemlékezve az 1848-49 szabadságharcról, és énekeljük el ott a szózatot. Helyünkön ülve maradva keressük ki záróénekünket, ez a 180. számú dicséret. A töredelmes szívet, te Uram, szereted.